Köszöntöm hallgatóinkat, Exterde Tibor vagyok. Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják, a szerkesztő Szatmári Katalin. Az izraeli Hamász konfliktus, valamint az orosz-ukrán háború legfrissebb fejleményeiről érő híradásainkban hallhatnak. Most arról lesz szó, hogy a miniszterelnök szerint Magyarország minden konfliktusban a terrorizmus ellen és az áldozatok oldalán áll. Orbán Viktor a Kossuth Rádióban azt is hangsúlyozta, hogy a magyar állam nem fog engedélyezni terror melletti tüntetést Magyarországon. Szabó Gergő összeállítása.
A terror elfogadhatatlan, ezek olyan brutális dolgok, amitől az ember megrendül, mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádió reggeli műsorában.
És valóban az a helyzet, hogy Magyarország mindig is a terrorizmus ellen volt. Tehát függetlenül attól, hogy a terrorista támadások melyik országot célozták, mi mindig a terrorszervezetek ellen voltunk. Akkor is, hogyha ez valahol Afganisztánban van, akkor is, hogyha valahol tőlünk még távol a beső térségben, még akkor is, hogyha éppen Izrael vagy a Gáza övezet területén. Az első, amit remélünk, az az, hogy mindenkit ki tudunk hozni, aki magyar. És ki akar jönni. Nem olyan egyszerű egyébként kint tartózkodó magyar turistákkal ilyenkor, akik még nem érzékelik közvetlenül a veszélyt, megértetni, hogy jöjjenek ki onnan minél hamarabb. Azért is adjunk hálát, hogy egyelőre nincs tudomásunk arról, hogy az áldozatok között lennének magyarok.
A kormányfő kiemelte, hogy a magyar állam megvédi az itt élő zsidó lakosságot.
Persze ez egy színes világ, ortodoxok is vannak, neológok is, pont úgy, mint Izraelben, itt Magyarországon is. Ez nagyon színes világ, nyilván különböző politikai nézeteket is vallanak ezek az emberek. De mindannyian Magyarország polgárai. Ők magyar állampolgárok, és őket a magyar államnak meg kell védeni. Tehát nem lehet megengedni, hogy a származásuk vagy a vallásuk miatt magyar emberek, akármilyen vallás is, akármilyen származás is ez, magyar állampolgárok veszélybe érezzék magukat. Ezt meg kell akadályozni, ez egy biztonságos ország.
Orbán Viktor arról is beszélt, hogy a mostani fegyveres konfliktus sem változtat Brüsszel migrációs politikáján, de Magyarország nem akar osztozni a rossz migrációs politika következményein.
Tehát ma olyan szabályokat alkotnak Brüsszelben, amelyben bennünket is arra akarnak kényszeríteni, ez a következő hónapok nagy csatája lesz, hogy azokat az embereket, azokat a migránsokat, akik Magyarország déli határainál erőszakosan lépnek fel, agresszívek, fegyvert használnak a magyar határőrök ellen, ezeket az embereket mi engedjük be Magyarország területére. Tehát ők azt akarják, hogy mi is osztozzunk abban a biztonsági kockázatban, amelyektől ők szenvednek a korábbi években meghozott rossz döntéseik miatt. Mi a jóban akarunk osztozni, nem a rosszban. Az Európai Unió nem arról szól, hogy a rossz dolgokat osztjuk szét egymás között, hanem hogy együtt többre és előrébb fogunk jutni, mert több jó dolgot tudunk előállítani. Most nem jó dolgot, hanem rossz dolgot állítanak elő azzal, hogy a migránsokat beengedik, a lengyel-magyar ellenállást azt félretolták, és még inkább a szétosztási rendszert erőltetve meghívják Európában a migránsokat.
Orbán Viktor szerint Brüsszelben is tudják, hogy szembe mennek a saját állampolgáraikkal. Szabó Gergő, Inforádió 88,1.
Izrael számára Mohamed Deif, a Hamász katonai szárnyának vezetője, az egyik fő célpont a mostani offenzívában. Deifet tartják a múlt hétvégi vérengzések értelmi szerzőjének, és ő az, akit az izraeliek már többször likvidálni akartak, de nem sikerült nekik. Svetnik Endre összefoglalója.
Ez a világot sokkoló Hamász mészárlások állítólagos kitervelőjének hangja néhány órával az Izraelben végrehajtott szombati vérengzések kezdete után. A népünk ellen folytatódó büntettek, a megszállás orgiája, a nemzetközi törvények és határozatok tagadása, és az amerikai és nyugati támogatás fényében úgy döntöttünk, véget vetünk mindennek. Mondta egy felvételen, feltételezések szerint Mohamed Deif a Hamász katonai szárnyának vezetője. Egy Hamász közeli forrás azt mondta a Reutersnek, hogy Deif 2021-ben kezdte tervezni az akciót, azután, hogy az izraeli erők megrohamozták a Ramadán idején a jeruzsálemi Al-Aqsa mecsetet és megverték a hívőket. A Reuters forrása szerint a szombati akcióra Deif, az Al-Qassam brigádok parancsnoka, és Yahya Sinwar, a Hamász politikai vezetője adott parancsot. A nyilvánosság előtt ritkán mutatkozó és vélhetően a gázai alagutakban rejtőzködő Deifet Izrael eddig már 7 alkalommal próbálta likvidálni. A terrorfőnök fedőneve a vendég, utalva arra a gyakorlatra, hogy minden egyes éjszakát egy másik szimpatizáns otthonában tölt, hogy megzavarja az izraeli titkos szolgálatot, jegyezte meg róla a Financial Times. Izrael először 20 éve állt közel ahhoz, hogy megölje egy légicsapásban, amelyben elvesztette a feleségét, két gyermekét, a fél szemét, az egyik karját és lábát. Deif valóságos szent és nagyra becsülik a Hamaszon belül és általában a palesztinok körében, mondta a brit lapnak Mahaimar Abu Sada, a gázai Al-Azhar Egyetem politológia professzora. Az FT-nek nyilatkozó palesztin és izraeli források szerint ő is azoknak a táborába tartozik, akik árulásnak tartják a 90-es évek végén kötött oszlói izraeli-palesztin egyezményeket. A források szerint Deif képes alkalmazkodni Izrael technológiai fejlődéséhez. 2021-ben például a Hamas kezdetleges rakétákkal árasztotta el Izrael egét, hogy térdre kényszerítse a zsidó állam acélkupola légvédelmi rendszerét, amely közel járt ahhoz, hogy kifogjon a lőszerből. A rejtélyes vezető az 1960-as években született Gáza Han Yunis menekültáborában. A gázai egyetemen, ahol fizikát, kémiát és biológiát tanult, egy színjátszó csoport tagja volt, majd az első palesztin intifáda idején több mint egy évre izraeli börtönbe került. Izrael szerint ő állt a 90-es évek végén végrehajtott öngyilkos merényletek mögött, miután a mérnökként ismert bombagyárosnál tanult, és ő építette ki a Hamas alagút rendszerét is. Később elkezdett felfelé emelkedni a Qassam brigádok ranglétráján, és részt vett a csoport első rakétáinak létrehozásában. Az izraeliek szerint ő a felelős azokért a rakétakampányokért, amelyeket az elmúlt 20 évben indítottak Gázából. A Hamas katonai vezetője videóin rendre elmaszkírozva vagy árnyékként jelenik meg. Források szerint kerüli a modern digitális technológia használatát, az árnyékban marad, mondták róla. Svetnik Endre, Inforádió, London.
Döbbenet, düh és összefogás jellemzi Izraelt az október 7-i támadás óta, számolt be egy ott élő magyar ápolónő, aki 3 hete költözött a közel-keleti országba. Fanni, aki vezetékneve elhallgatását kérte, azt mondta az Inforádiónak, hogy a zsidó államban a hivatalok és az oktatási intézmények zárva vannak, és megkezdődött a pánikvásárlás. Herceg Zsolt interjúja.
A közintézmények zárva vannak, ugye a hivatalok, nincs óvoda, nincs iskola, a gyerekek ugye otthon vannak, de a buszok ugyanúgy járnak, kevesebb ember van az utcákon, illetve a buszokon is kevesebb. Anyukám utazik viszonylag közel Tel Avivhoz, ő oda dolgozik, és ő szokta mesélni. Ellenőrző pontok vannak az utakon, Netanyánál megállítják a buszt, van egy buszmegálló, beáll a busz, ott áll egy páncélos, azon vannak katonák, és egy katona felszáll, és végignézi az utasokat, hogy kik is. Ha esetleg olyat lát, akit gyanúsnak ítél, akkor megkérdezi, hogy honnan jött és merre megy. Ugyanolyan pánikvásárlás kezdődött talán, mint a koronavírus idején volt, hogy az emberek az élelmiszerüzletekbe felvásárolnak lisztet, cukrot, ilyen tartós élelmiszereket, ezért már vezettek is be korlátozásokat, hogy mennyi cukrot, tejet lehet venni. Vitépapírt, azt is nagyon sokan elviszik, és igazság szerint az utcákon ugyanúgy vannak emberek, kint ülnek a boltok előtt, de azért kevesebben is, azért érezhető ez a gyászos hangulat, ez a döbbenet. Bár mondanám, hogy ez az első 3-4 napig volt így, most már valahol ott tartunk, hogy inkább az összefogás és annak az érzése kezd el hatalmasan az embereken, hogy közösen túl legyünk rajta, vagy hogy együtt erősek vagyunk, tényleg ez az érzés van egy levegőben.
A közösségi élet, a kulturális élet is leállt, például a mozira, vagy a színházra, a koncertekre, egyéb rendezvényekre gondolok.
Mozik azok nyitva vannak, mert a plázák, főleg a gyerekeknek, akik ebben a térségben tartózkodtak ebben a támadásban, akik rendeznek rengeteg sok programot, hogy átlendítsék őket, vagy egy kicsit eltereljék erről a gondolataikat, kiülnek a parkba, gitárral tartanak meg egy koncertet, nemzeti parkokba, ilyen interaktív játékokat szerveznek, tehát inkább ez a gyerekekre tendálódik, mint a felnőttekre. A felnőttek javarészt azzal foglalatoskodnak most, hogy a katonáknak segítsenek, szállítmányokat tesznek össze, ételt főznek nekik, tehát most senki nem a szórakozást keresi, vagy nem azt keresi, hogy hol tudna kikapcsolódni, hanem azt, hogy hol tudna segíteni. És például nagyon érdekes, hogy itt, mikor ugye volt ez a rengeteg sérült, több mint 2000 sérült, és mozgósított itt a mentőszolgálat végzi a véradást, felszólította a lakosokat a véradásra, és volt ugye 2000 sérült, és adtak már 16 000 egységvért az emberek, mert folyamatosan sorban állnak és mennek, és tényleg az van, hogy bár nyitva vannak ezek a szórakoztató létesítmények, de mindenki azon van, hogy hogy tudna segíteni ebben a szörnyű helyzetben.
Izraelben megalakult az egységkormány, ez a kormány mit ígér az izraeli népnek, és az izraeli nép mit vár el ebben a helyzetben most az izraeli kormánytól?
Nem a vitatkozásnak van helye, hanem a megoldások keresésének. Ugye azt ígérik, hogy kemény válaszcsapások lesznek, és nem maradnak megtorlás nélkül a megtörtént dolgok, illetőleg azt, hogy egységesen fog ugye fellépni az izraeli hadsereg, illetve a kormány is. Ugye nyilván a túszoknak a biztonságos kimeneteléről is beszélnek, de leginkább arról, hogy nem fog megtorlás nélkül maradni. Az emberek ugye azt várnák, leginkább a válaszokat várnák, hogy ez hogy történhetett meg egy olyan országban, aminek a katonai erejére azért eddig büszkék voltak, és szerintem ezután is büszkék lehetnek, mert ettől eltekintve én erősnek tartom az izraeli hadsereget, de hogy egy ilyen országban, aki ilyen szomszédokkal rendelkezik, és ilyen állandó fenyegetettségnek van kitéve az, hogy történhetett meg. A köznapi emberek erre keresik sokszor nagyon indulatosan a választ. Vannak ugye riportok, nyilatkoznak, főleg akiknek elrabolták a hozzátartozóját, vagy megölték őket ezen a zenei fesztiválon, hogy hogy történhetett meg az, hogy az izraeli kormány, vagy az izraeli titkosszolgálat, vagy bárki, hogy ennek nem látta az előjeleit, és hogy mindenki sem nélkül. Ez a düh, ami az emberekből ezt kiváltja, hogy hogy történhetett ez meg, ez az, ami igazán az emberek gondolatában van.
Nyilván senki se szeretne elhúzódó háborút, de most mindenkinek arra kell számítania Izraelben?
Valószínű elhúzódó háború lesz, én azt gondolom. A kormány által bejelentett nagy offenzívák miatt, illetve a túszok miatt sem fog ez olyan gyorsan megtörténni, mert nem akarnak több izraeli civil és semmilyen áldozatot, és ezért próbálják minden jobban elhúzni, hogy a legkevesebb civil áldozattal járjon ez, és inkább ezért fog ez az egész elhúzódni, nem pedig másokból, mert én úgy gondolom, hogy ha csak az erőfitoktatásról vagy arról lenne szó, hogy ki az erősebb, akkor ezt viszonylag nagyon rövid idő alatt le lehetne zárni. De ugye tovább rontja a helyzetet, hogy ugye északról Libanon is elkezdte rakétázni Izrael, tehát ugye akkor egy kettős frontá alakult ez az egész helyzet, és valószínűleg ez az, ami el fogja húzni majd a dolgokat. Hogy mennyi időre számítani, biztosra veszem, hogy az év végéig ez már nem fog rendeződni, sajnos.
Egy Izraelben élő magyar ápolónőt a vezeték neve elhallgatását kérő Fannit hallották. A Hamas túlterhelte a vaskupola rakétavédelmi rendszert, amely így nem tudta hatékonyan megvédeni Izraelt, mondta az Inforádió Aréna című műsorában a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense. Király István Dániel beszélgetett Kaiser Ferenccel.
Hamas gyakorlatilag bespájzolt rakétákból, tehát valószínűleg nézték az ukrajnai háborús tapasztalatokat is, meg amit Irán összeszedett több más konfliktusban, és ugye az Iron Dome rendszer, az, ez a vaskupola rendszer, az borzasztó hatékony, na de egyszerre több ezer rakétát nem tud lelőni. Ugye tudni kell azt is, hogy árérték arányban Izraelnek nagyon sokban van az Iron Dome, tehát egy Tamir rakéta, ami ennek a rendszernek a lelke, az forrása válogatja, de valahol 40-60 ezer dollár között van egy darabnak az ára, míg az a Qassam rakéta, amit nagyon sokszor ott mindenféle helyi anyagokból iráni, mondjuk úgy know-how, tehát iráni műszaki rajzok meg egyebek alapján összeraknak, az olyan 5-600 dollárba kerül. Tehát árérték arányban.
És ebből volt több ezer.
Ebből lőttek ki több ezret, sőt Iránból nagyobb Fars típusú rakétákat is, meg a Grad sorozatvetőknek, ugye ez egy eredetileg szovjet-orosz technika, de Irán már maga is gyártja, ugye a legújabb információk szerint szállítja rakétákat az oroszoknak Ukrajnába is. Most ezt is tudják úgy lőni, hogy ilyen kis két, mint a fűrészbak, csak aszimmetrikus, tehát két ilyen összeácsolt fa, amik egy ilyen keret köt össze, és arra ráfektetik a rakétát, és egy darab indító kábellel, tehát ha valaki rákeres az interneten ezeket a Qassam, meg Grad rakétákat, ezeket elképesztő ilyen barkács indítóállásokról, amit gyakorlatilag egy magyar szakközépiskolának az asztalos tanulóját egy hónap után elzavarná, ha ilyen pocsék munkát tesz le az asztalra.
De tehát gondolom, pontatlan, nem tudják célozni, hogy hova menjen, csak
vele,
valamerre.
De ugye több ezer megy, és nem szabad elfelejteni, hogy Izraelnek a területe a gázai vezetés Cisziordánia nélkül alig több, mint 21 ezer kilométer, és 9 millióan lakják. Tehát a népsűrűsége többszöröse Magyarországénak, jó eséllyel olyan helyen csapódik be, ahol lakik valaki. Tehát, hogy hihetetlen magas a népsűrűség Izraelben, nagyon nehéz mellé lőni.
És a vaskupola rendszer hány rakétából áll? Hány rakétát képes, vagy egyáltalán ugye hány darab van telepítve, mert hogyha 5000-et kilőnek, van-e 5000 a másik oldalon?
Nincs, ráadásul.
Vagyis egy idő után elfogy?
Nem is az, itt az indító maga a Tamir rakéta, abból lehet, hogy van több ezer, viszont ugye ezeket ilyen 16 blokkos indítóállásokból, gyakorlatilag mint egy konténer, tehát felül nyitott, abban vannak betöltve a rakéták, és ezekből van pár tucat elhelyezve. Ugye mindegyiknek van egy saját tűzfelderítő lokátora, ami megfogja a célt, meg egy tűzvezető lokátor, ami a saját rakétát vezeti rá. És biztos gyors megsemmisítés érdekében általában egy beérkező rakétára kettő tamírt lőnek ki, mert az a biztos. Viszont egyébként, ha tehát ilyen napi pár száz indításnál ez a rendszer szinte tökéletesen zár. Sőt, ugye pont azért, mert maguk a tamír rakéták irgalmatlanul drágák, ezt úgy is megoldották az izraeliek, hogy amikor érkezik a rakéta, ugye a lokátor adatok alapján egy számítógép megnézi, hova fog becsapódni, és ha nem lakott területre, akkor nem lőnek ki rá elfogó rakétát, mert árérték arányban nem éri meg. Tehát ez a rendszer a 2010-es években nagyon jól vizsgázott, akár akkor is, amikor egy nap 3-400 rakétaindítás volt. De itt nem az volt, hogy egy nap alatt több ezer, hanem gyakorlatilag egy óra leforgás alatt majdnem 5000 rakétát indítottak, tehát gyakorlatilag olyan szinten túlterhelték a rendszert, hogy az csak körülbelül minden 8.-10. rakétát tudta lelőni.
Kaiser Ferencet, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem egyetemi docensét hallották. Az Európai Uniónak mielőbb meg kell adnia a tagjelölti státuszt Georgiának, jelentette ki Szijjártó Péter. A külgazdasági és külügyminiszter szerint Európának az energiabiztonság miatt is szüksége van a kaukázusi országra. Varga Mónika összefoglalója.
Az Európai Unió jelenleg kifejezetten rossz formában van, ezért fontos lenne felpörgetni a bővítését, hogy ezáltal új lendületet, pozitív energiát nyerhessen a közösség, hangsúlyozta Szijjártó Péter Tbilisziben az első magyar-georgiai közös kormányülés helyszínén. A külügyminiszter hangsúlyozta, az unió friss lendületet kaphatna azoktól az országoktól, akik csatlakoznának hozzá, Georgia pedig tipikusan ilyen ország, mondta.
Sajnos az Európai Unió rendkívül képmutató módon viselkedik Georgiával, kettős mércét alkalmaznak, hiszen miközben mondjuk Ukrajna vagy Moldova számára nem írták elő feltételként a tagjelölté váláshoz annak a bizonyos 12 pontos listának a végrehajtását, amelyet viszont Georgiának előfeltételként írtak elő, és nem kapta meg ez az ország a tagjelölti státuszt.
Magyarország támogatja, hogy Georgia uniós tagjelölti státuszt kapjon. Az ország semmivel sincs rosszabb állapotban, mint Ukrajna vagy akár Moldova, hangsúlyozta a tárcavezető. Szijjártó Péter hozzátette, az uniónak az energiabiztonság miatt is együtt kell működnie Georgiával, hiszen a Kaukázusban nagy mennyiségben állítanak majd elő zöld energiát, amire az EU-nak szüksége lesz a zöld átmenethez.
Ezért jelentős az a négy oldalú megállapodás, amelyet Azerbajdzsán, Georgia, Románia és Magyarország írtunk alá a tavaly év végén, amely azt a célt tűzi ki, hogy a világ leghosszabb tenger alatti villamos áram vezetékét építsük meg, amelynek nyomán Azerbajdzsánból és Grúziából az itt előállított zöld energia elér Románián és Magyarországon keresztül Európába, úgyhogy természetesen azt mi is tudjuk használni.
Szijjártó Péter kiemelte azt is, a Magyarország és Georgia közötti kereskedelmi forgalom tavaly rekordot döntött. Ráadásul a kelet-európai országban nagy infrastruktúra fejlesztések zajlanak, ami a magyar vízipari technológiák exportjára is lehetőséget ad. A tárcavezető megjegyezte azt is, Magyarország és Georgia is ragaszkodik a keresztény hagyományaihoz, és ezt nem fél felvállalni a nemzetközi politikában. Így a Tbiliszivel való együttműködés erősíti Magyarországot abban, hogy a nemzeti érdekeket érvényesítő védő álláspontokat ne kelljen feladnia. Varga Mónika, Inforádió 88,1.
Jelentősen javulhatnak a magyar-szlovák kormányközi kapcsolatok, miután Robert Fico sikeres koalíciós tárgyalásokat folytatott. Ezt a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Európa Stratégia Kutatóintézetének vezetője mondta. Tárnok Balázs azonban a szlovákiai magyar kisebbség helyzetében nem számít kedvező fordulatra. Várkonyi Gyula interjúja.
Több verzió volt, miután megtudtuk a választások eredményét erre vonatkozóan, hogy milyen kormány állhat föl, de már akkor is nyilvánvaló volt az elemzők számára, hogy egyetlen kormánykoalíciónak van reális esélye arra, hogy megalakuljon, mert nincsenek olyan kibékíthetetlen ellentétek a lehetséges koalíciós partnerek között, és ez a kormány állt föl. A Robert Fico vezette Smer, a Peter Pellegrini vezette Lass, ugye ez mindkét formáció szociáldemokrata párt, illetőleg harmadikként az Andrej Danko vezette Szlovák Nemzeti Párt fogja alkotni az új szlovák kormánykoalíciót, mert abban is megállapodtak, hogy a választásokat megnyerő Smer nevezheti a miniszterelnököt, tehát jó eséllyel Robert Fico lesz az új miniszterelnök, és 6 minisztériumot kapnak, A HLASZ pedig 7 minisztériumot kap, és ők nevezhetik a házelnököt, ami jó eséllyel pedig Peter Pellegrini fog betölteni. Ugye Fico korábban jelezte, hogy meglátása szerint 2 korábbi miniszterelnök nem fér meg egy kormányban. A harmadik helyen befutó, kormánykoalícióba befutó Szlovák Nemzeti Párt pedig 3 minisztériumot kap, tehát az látható, hogy a HLASZ egyrészt jól jött ki a tárgyalásokból, hiszen több miniszteri pozíciót kap a kormányban, annak ellenére, hogy csak harmadik helyen végzett a szlovák választáson, mint az azt megnyerő Smer. Ugyanakkor azt is látjuk, hogy Ficóknak sikerült elérni azt, hogy ők adják a miniszterelnököt, és azt is, hogy Peter Pellegrini legyen benne az új kormányba. Tehát ez a kormánykoalíció azért fogadkozik, hogy stabilitást, megnyugvást hoz az országban, és arra is, hogy az embereket foglalkoztató problémákra fognak összpontosítani. Emellett pedig ugye nem szabad elmenni a magyar pártnak az eredménye mellett. Ugye a szövetség, a szlovákiai magyarok egységpártja 130 ezer szavazatot szerzett a választáson, ami lényegében 20 ezerrel több, mint az előző 2020-as választáson szerzett az akkori etnikai párt. Ez mindenképpen örömre ad okot, ugyanakkor a parlamenti küszöböt most sem sikerült elérni, viszont egyelőre inkább az látszik, hogy nagy horderejű változások nem fognak bekövetkezni a szlovákiai magyar párt háza táján sem, ugyanakkor a szükséges plenáris üléseket még nem valósították meg a szövetségben sem.
Mennyiben változhat a Szlovákia külpolitikája, illetve a szlovák-magyar viszonyra milyen hatása lehet, nem csak a választási eredmény, hanem ez a kormánykoalíció?
Ugye Robert Fico egy nagyobb horderejű külpolitikai irányváltást harangozott be szeptemberi sajtótájékoztatóján, amikor is ismertette a Smer külpolitikai prioritásait, és bár azt mondta, hogy nyilván vannak olyan fundamentumai az ő külpolitikájának, ami nem kíván változtatni, és ilyen az Európai Uniós és NATO tagság is, azt is előre bocsátotta, hogy bizonyos kérdésekben sokkal élesebb hangot fog megütni az európai és nemzetközi partnereivel szemben. Továbbá Fico ugye a kampányban hangsúlyosan oroszbarát és hangsúlyosan nyugatellenes kampányt folytatott, és lényegében ennek köszönheti részben azt, hogy megnyerte ezt a választást, tehát szimbolikus politikáját tekintve, gesztus politikáját tekintve valószínűleg muszáj lesz folytatni ezt a gesztus politikát, ugyanakkor azt is látjuk, hogy a Peter Pellegrini vezette LASZ számára a külpolitikai irányultság nagyon fontos eleme volt a kampánynak, ők ugye a nyugatos arca ennek a szociáldemokrata duónak, és még egyelőre azt biztosan nem tudjuk, hogy melyik párt fogja nevezni a külügyminisztert, és eképpen kihez kerül a külügy, viszont az eddigi megnyilatkozásokból inkább arra lehet következtetni, hogy nagy horderejű külpolitikai irányváltás nem fog bekövetkezni, a gyakorlatban a külpolitikai, szakpolitikai döntések terén nem lesznek nagy változások, viszont lehet, hogy ez a gesztuspolitika továbbra is meg fog maradni.
A magyar-szlovák viszony miképpen alakulhat?
A magyar-szlovák kormányközi viszonyra az új Fico kormányhivatalba lépése minden bizonnyal jó hatással lesz az elmúlt 3 év. Egyrészt azért, mert Szlovákiában egyfajta káosz kormányzás uralkodott, másrészt pedig azért, mert számos esetben a kormánykoalíción belül is megjelentek Magyarországot és a szlovákiai magyarokat is kritizáló hangok. Ennek okán nem volt felhőtlen a viszony és felhőtlen az együttműködés. Én úgy gondolom, hogy a Fico kormány hivatalba lépésével a kormányzati viszony javulni fog, ugyanakkor azt nem várhatjuk, és nem gondolom, hogy alappal lehetne várni, hogy a szlovákiai magyarokat sújtó jogbéli hátrányok, jogfosztásokat ez a Fico kormány helyreállítaná. A Fico kormány nem különösebben fog kedvezni a Szlovákiában élő magyaroknak, tehát a kisebbségi kérdés javulását én nem várom az új Fico kabinettől. A kormányközi kapcsolatok valóban javulhatnak, illetőleg Fico még azt is kihangsúlyozta, hogy számára a visegrádi együttműködés megerősítése egy prioritás. Ennek kapcsán ugyanakkor azt kell kiemelni, hogy az elmúlt másfél évben a visegrádi együttműködés nehézségeit éppen a lengyel-magyar viszonyban fennálló problémák okozták, ami ugye háborús politika kapcsán alakult ki, és a visegrádi együttműködés jövőjével, hatékony működésével kapcsolatban sokkal relevánsabb az október 15-i lengyelországi választás, hogy ott miként alakulnak az erőviszonyok, és ez sokkal jelentősebben alakíthatja a visegrádi együttműködés jövőjét.
Tárnok Balázst, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Európa Stratégia Kutatóintézetének vezetőjét hallották. Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották. A felelős szerkesztő Szatmári Katalin nevében is köszönöm figyelmüket, Exterde Tibor vagyok.